Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Szabó Gergő, itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Nyilvánosságra került a hétvégén elhunyt egykori orosz oligarcha Boris Berezovszky utolsó nyilatkozata. A néhai üzletember lakhelyén Nagy-Britanniában beszélt az újságíróknak zátonyra futott életéről. A részleteket Király István Dániel mondja el.
Boris Berezovszky órákkal halál előtt adta utolsó interjúját. A Forbes magazin újságíróját egy csalódott, halkszavú, kissé feszült ember várta a találkozó helyként megbeszélt hotelben.
Nem látom értelmét az életnek. Nem akarok a politikával foglalkozni. 67 éves vagyok. Nem tudom, mihez kellene kezdenem.
Kesergett Berezovszky, azt kérve az elhangzottakat ne idézze a lapíró, legyen a találkozó egyfajta háttérbeszélgetés. Az egykori milliárdos magát okolta sorsáért. Többször elmondta, hogy nem jó emberismerő, ezért tudták sokan becsapni, köztük olyanok, akiket a történtek ellenére is barátjának tart.
Nem én vittem az üzleti ügyeket. Amikor befolytak a pénzek az ORT-ből, az orosz tévéből és a Szibnyeftyből, ezeket átadtam Badri Patarkacisvilinek, akire teljes mértékben rábíztam a saját pénzügyeim intézését. A politikai projektekre csak annyit vettem fel, amennyire szükségem volt. Minden mással ő foglalkozott. Mindig is rossz emberismerő voltam, rosszul ítéltem meg az emberek értékeit. Mindig nagyra tartottam az eszüket, bátorságukat, de mellé fogtam Badri esetében is.
Magyarázta Oroszország egykor leghatalmasabb üzletembere, aki a másik korábbi üzletfele is barátja, Roman Abramovics ellen indított és később elvesztett 3 milliárdos per megkezdése óta nem nyilatkozott a sajtónak. A beszélgetés orosz nyelven megjelent változatában Berezovszky hosszan magyarázza, hogy tévedett Oroszországgal kapcsolatban, visszavágyik szülőföldjére és a tudományhoz, korábban matematikusként dolgozott, és boldogan tenni mindezt Oroszországban, hiszen valamikor az Orosz Tudományos Akadémia tagja volt.
Sokat változott az értékrendem, például saját magammal kapcsolatban is. Arra vonatkozóan, hogy mit is jelent Oroszország és mit jelent a Nyugat. Teljesen idealista módon képzeltem el a demokratikus Oroszország felépítését, és idealizáltam azt is, hogy mit jelent a demokrácia Európa közepén. Alul értékeltem Oroszország súlyát, és erősen túlértékeltem a Nyugatot. És mindez fokozatosan zajlott le, megváltozott a véleményem Oroszország útjáról.
Mondta Berezovszky, aki a röviddel halála előtt adott interjújában megemlítette a szintén egykori jelcini oligarcha Mihail Hodorkovszkijt is. Bár Oroszország egykor leggazdagabb üzletembere majdnem 10 éve ül börtönben, Berezovszky azt mondta róla, ő legalább önmaga tudott maradni. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Az öngyilkosság a legvalószínűbb oka Boris Berezovszky halálának, írja a lenta.ru orosz internetes portál. Az emigrációban meghalt oligarcha halálával kapcsolatban feltűnően kevés az összeesküvés elmélet, Svetnik Endre összefoglalója.
A lenta.ru megjegyzi, hogy Berezovszky holttestén nem találtak erőszakra utaló nyomot a brit rendőrök. Berezovszkyt egyetlen megmaradt alkalmazottja testőre fedezte fel, rajta kívül az első ember, aki látta, második ex-felesége Galina Besárova volt. A lenta szerint Besárova, aki Angliában maradt, 550 millió fontot kapott válásuk után, és övé volt az a ház is, ahol Berezovszky meghalt. A gyilkosság lehetőségét ő és Maria Litvinenko, a meggyilkolt volt FSB tiszt özvegye hangoztatta. Más közeli ismerősök inkább azt említették, hogy az oligarha depressziós volt és szenvedett a honvágytól. A lenta szerint idén januárban egy angol bíróság 25 millió dollárt ítélt meg Berezovszky legutóbbi partnerének, Jelena Gorbunának saját költségeire és közös gyerekeik eltartására. Az oligarchának olyan komoly anyagi gondjai voltak, hogy elbocsájtotta személyzetét, és csak egyetlen testőrt tartott meg. Mivel elvesztettem a pénzemet, nincs értelme megölni engem, idézte a Telegráf, hogy mit mondott egyik ismerősének. Oroszországban közben, ahol az ilyen esetekben gyakran kapnak nyilvánosságot az összeesküvés elméletek, nem sokan gyanítanak idegenkezűséget Berezovszky halálában. A legtöbb orosz nem siratja a távolból a magát a demokrácia bajnokának beállító oligarchát, még a liberálisok sem. Sokak szerint ő testesítette meg azt a rabló kapitalizmust, amely a 90-es években tömeges szegénységet idézett elő, miközben néhány vállalkozó kopejkákért felvásárolta a szovjet gazdaság értékes cégeit. Az ellenzéki Novaja Gazeta azt írta, saktáblának tekintette Oroszországot, ahol ő mozgathatja a bábokat. Egykori tévéadója, az orosz televízió országos első csatornája gonosz géniusznak nevezte, akinek üzleti manipulációi és szociopata személyisége megmérgezte a Kremlt és kivéreztette az országot. a Komszomolszkaja Pravda a káosz mesterének titulálta. Paul Chlebnikov az orosz Forbes magazin néhai orosz származású amerikai főszerkesztője, akit 2004-ben agyonlőttek egy moszkvai utcán, könyvében a Kreml keresztapjának nevezte. Azt írta róla, hogy mindenki másnál nagyobb szerepe volt a korrupt rendszer létrehozásában és alakításában. Miközben sokan éheztek, és az ország széteső félben volt, ő pazar partikat adott és jachtokat vásárolt, és a demokráciáról magyarázott külföldi újságíróknak, írta a Kommerszánt című labban Szergej Sztrokán kommentátor. Együtt dolgoztam vele, megnyerő modorával kihasználta az embereket, aztán eldobta őket. Most, hogy elment, vége a varázslatnak, emlékezett vissza rá Alekszej Muhin, a Független Moszkvai Politikai Információs Központ igazgatója. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Radikális egyszerűsítést javasol az a két raportőr, aki a franciaországi jogszabályi környezetről a szabályok túlburjánzásának fékező hatásáról készített jelentést a francia kormány számára. A dokumentumból kiderül, hogy Franciaország világbajnok a jogszabálygyártás terén. Esrádó János tudósít Franciaországból.
A jogállamtól fokozatosan eltolódtunk a jog által megbénított állam felé. Sommásan így összegzi a Franciaországban kialakult helyzetet a jelentés egyik készítője. Alain Lambert, jobboldali parlamenti képviselő egy szocialista társával tekintette át a jogszabályi környezetet, és arra a megállapításra jutottak, hogy különösen a közigazgatás terén elképesztően sok fölösleges, túlságosan a részletekbe menő, olykor érthetetlen szöveg akadályozza a mindennapi életet. A túl sok törvény megöli a törvényt, figyelmeztet a dokumentumot kedden a miniszterelnöknek átadó politikus, hangsúlyozva, hogy kifejezetten francia sajátosságról van szó, az országban készült jogszabályok, különféle nemzeti, illetve önkormányzati hatáskörben meghozott normák száma csak nem veri az összes uniós országok által megalkotott törvényekét. Csak az önkormányzatok működésére 400 ezer szabály vonatkozik, mondta Alain Lambert, aminek valóságos bénító hatása van az érintett struktúrák működésére. Az általuk szabályozási inflációnak nevezett jelenség a két raportőr szerint éves szinten 2 milliárd eurós többletkiadást eredményez az ország számára, amit egy gyors és eredményes egyszerűsítéssel azonnal meg lehetne spórolni. Példaként egyebek mellett az építkezésre vonatkozó normákat említik, ezek miatt ugyanis az e-szektorban dolgozók azt mondják, a papírmunka elkészítése sokszor hosszabb időt vesz igénybe, mint a konkrét építkezés. A szabályozások gyakran kifejezetten nevetséges formát öltenek, a párizsi városvezetés például 80 oldalas dokumentumban határozza meg az óvodai étkeztetés normáit, kimondva egyebek mellett, hogy a nebulóknak hány tojást, hány kolbászt vagy éppen milyen súlyú almát kell felszolgálni. Országos viszonylatban a pékek számára nem csak a világszerte ismert francia kenyér a baguette súlyát, de a hosszát is meghatározzák, amit a szakma szerint gyakorlatilag lehetetlen betartani. A francia törvényhozási buzgóság egyik alapvonása egyébként az, hogy a régi elavult szabályokat nem szüntetik meg, hanem azok mellé állandóan újakat gyártanak. Alapvetően ez okozza a túlburjánzást, mondta Alain Lambert, aki kollégájával kezdetnek 23 jogszabály megszüntetését javasolja. Ez csepp az óceánban, ismeri el a politikus, ám kifejezése szerint kopernikuszi fordulatot jelentene az évtizedek óta kialakult és már a teljesen megcsontosodott gyakorlatban. Ráadásul komoly energiákat szabadítana fel, a jelenlegi helyzet ugyanis fékezi az innovációt és elszívja az alkotó energiákat, tette hozzá. Esrádu János, Inforádió, Franciaország.
Németországban az elmúlt évben csak nem 5%-kal emelkedett a bűncselekmények száma. Ezen belül kiváltképpen a szélső jobboldali indítatásból történt erőszak erősödött fel, ezért a belügyminiszter most új intézkedéseket fontolgat, hogy gátat vessen az erőszak elszabadulásának. Vince András tudósít Németországból.
Berlinben egyelőre nem tudnak közös nevezőre jutni a szélsőjobboldali NPD betiltásának kérdésében, de a belügyminiszter most közzétett adatai arra vallanak, hogy a neonáci párt tagjai körében mind többen hajlanak az erőszakra. Hans-Peter Friedrich egy sajtónyilatkozatban elmondta, hogy tavaly tovább emelkedett az idegen gyűlöletből fakadó súlyos testi sértéssel járó bűncselekmények száma, mert, mint fogalmazott, a szélsőjobboldali erők egyre inkább gátlástalanná válnak, és ennek törvényileg mielőbb gátat kell vetni. Friedrich utalt arra, hogy a tartományi belügyminiszterekkel tervezett tavaszi értekezletén átfogó intézkedéseket fog előterjeszteni a neonáci erőszak eredményesebb féken tartására. A belügyminiszter nem foglalt állást azzal a vitával kapcsolatban, amely a kormány és a tartományok képviseletéből álló törvényhozó testület a Bundesrat között robbant ki a neonáci párt az NPD betiltása ügyében. A téma néhány évvel ezelőtt már napirenden szerepelt, de akkor a pártba beépített jelentős számú hálózati személy szerepe miatt végül is eltekintettek az NPD törvényen kívül helyezésétől. Az ügy azután került ismét napirendre, hogy több szélsőjobboldali személyt külföldiek sorozatos meggyilkolásának vádjával őrizetbe vettek. Perük a jövő hónapban kezdődik Münchenben. Vince Andrást hallották Németországból.
Most hírek következnek, de utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!